Vetés és aratás törvény ez a mai témánk. Alapigér a Galata levélből fogunk olvasni igét, a 6. fejezetből, a 7. verstől kezdődő ige szakaszt. Így hangzik, tehát a Galata levél 6. fejezet 7. rész. Ezt majd kapcsoljátok már beletek szívesek ezt a televíziót itt, és akkor látni fogom a kivetítést. Jó, de ti látni fogjátok az igéket. Galata 6:7-től tehát, ne tévegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az testből arat majd pusztulást. Aki a léleknek nagybetűvel, tehát a Szent Szellemnek vet, a lélekből, azaz a Szent Szellemből fog aratni örök életet. A jó cselekvésbe pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk, majd ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Amen. Eddig Isten igéje. Maga a népi bölcsesség megőrizte és hordozza Isten igéjének ezt a kijelentését, a vetés és aratás törvényszerűségét. Több közmondásunk is van, ilyen népi bölcseletünk is van. Biztos nektek is eszetekbe jutnak ilyenek. Nekem, ami eszembe jutott, négyet fog. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Tehát ugye ez arra vonatkozik, ahogy élem az életemet, az a következmény, meg hát olyan érdekes ez az álom kérdése. Szóval, hogy kerül az álom, mert aggódok, vagy szorongok. Vagy jól alszom, mert békességem van, nyugalmam van. Micsoda áldás, ugye, hogyha az ember úgy vetette meg az ágyát, hogy békességben hajthatja a fejét a párnára, és nem üzötten, zaklatottan kell élni az életét. Aztán a másik, amit a jó apám tanított nekem, amikor venni akartam valamit, amire nem volt pénzem, addig nyújtósz, fiam, ameddig a takaród ér. Erre mondta apám, 10 centivel vissza, fiam. Tehát a takaród ér, eddig 10 centivel kevesebbet költsél el pénzedből. Tehát ugye ne vállaljunk olyan kötelezettséget, ami túllóg a valós lehetőségeinken, képességeinken, főként anyagi területre vonatkozik ez a közmondás. Ez is döntések és következmények témájáról szól. Aztán addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik, tehát nincs következmény nélküli zsiványság. Előbb-utóbb ugye valaki kevlében tüzet hord, megégeti, ahogy a bibliai igazság van, tehát előbb-utóbb, aki rossz úton jár, annak meg lesz a vége, el fog bukni. Aztán a hazug embert hamarabb utol lehet érni, mint a sánta kutyát. Tehát aki hazudik, előbb-utóbb lebukik. Tehát előbb-utóbb a hazug ember belekeveredik a hazugságba, és már maga se tudja, hogy mikor mit mondott, és le fog bukni. Látjuk tehát, hogy a népi bölcselet nagyon jól megfigyelte, hogy a dolgoknak vannak következményei. És nem marad az élet következmény nélkül, a tetteink, a döntéseink, a viselkedésünk, a hozzáállásunk, nincs következmény nélküli élet, még akkor is, ha Isten hosszan tűr és türelmes, vagy valami nem azonnal termi meg a gyümölcsét, de hát a vetés és aratás törvény, ami a Bibliában van, pont erről szól, hogy az emberek elvetik ugye, vagy az őszi vetéssel, vagy a tavaszi vetéssel mondjuk a búzát, és ugye senki nem gondolja komolyan, kimegy holnap, és már lehet aratni. Hát mindenki normális ember tudja, hogy ezt elveti, és idő kell ahhoz, ami ki kell. Tehát van a kettőköt a vetés között, meg az aratás között el fog telni egy idő, és nagyon emlékszem rá, hogy apám agrármérnök volt, de elszúrták a vetést. Azaz, megcserélték a vetést, talán tavaszi helyett őszit vetettek, és mikor kiderült, akkor rávetették a tavaszit. Na most ennek ugye az lett a vége, hogy nem lehetett permetezni, mert az egyik már nagyobb volt, a másik meg kicsi volt, ezért mit lehetett csinálni? Gyomírtózás helyett, ugye biorobottal csináltuk még annak idején a kapit, csak a kapával, és a kapáltuk vég nélkül 500 méteren 40 sor köményt. Uram Isten! Nem is láttuk a végét. És mire végigértük, kezdhettük előről. Tehát ugye rossz dolgot vetettek, elszúrták a vetést, és ennek meg lett a következménye aztán, mert azt kellett ki, amit belevetettünk. Milyen furcsa is az ember, igaz? Hogy elfogja az indulat, kimegy a száján egy csomó gonosz beszéd, és nem gondolja végig, hogy ez nem marad nyomtalan. És hányszor kerültünk abba a helyzetbe, hogy végül azt mondtuk volna, jobb lett volna, befogom a számat. Sokkal nehezebb rendbe tenni a dolgokat utólag, mint az ember idejében megállt parancsol magának. Így van? Igaz? Nekem volt ilyen tapasztalatom, nem tudom, lehet nektek is. 8 dologról szeretnék beszélni, meglátom, hogy végig tudunk ezen érni, de ha nem, az sem probléma. Az első dolog, hogy a etés és aratás a beszéd a szavak területén, szóval a második a döntések területén, a harmadik a tettek, vetés és aratás törvényszerűségei, a nevelés, a gyermeknevelés, stílszerűen, az adakozás, az evangéliumi magvetés, kezdj újat, amíg van rá lehetőséged, tehát hogy itt lehet, mit jelent az, mikor újra vetünk valamit, és hova vessünk, tehát mit kezdjünk, az újrakezdés dolgait az életünkbe, és a végső aratás témájával is foglalkozunk, hogy a mai napon lesz erre időnk, azt majd meglátjuk. Na, nézzük a beszéd és a szavak kérdését. Csodálatos dolog a beszéd adománya, ugyanis a teremtett világban egyedül az ember képes értelmes kommunikációval, szavakkal és mondatokkal kifejezni mindazt, ami az elméjében vagy a lelkében van. Művészeknek nevezzük azokat, akik mondjuk írásaiban vagy verseiben olyan mély érzelmeket, meg gondolatokat tudnak megszólaltatni, amit mi csak sejtünk, de mikor olvasunk, azt mondjuk, na pont azt írta le, amit én gondoltam. De ugyanilyen zeneművekben is, vagy egy színpadi műben is, mikor egy igazi művészeti alkotást látunk, akkor ettől csodálatos, hogy valamit megfogalmaz, kifejez, megszólaltat, amit az ember csak sejt magában, a lelkében, azt mondja, uff, és ezért szeretjük ezeket a műveket, nem? Találkozunk benne magunkkal. Isten adománya, a teremtettségből fakadó adománya a beszéd. Isten maga is szóval alkot és teremt, tehát ez tanít bennünket arra, hogy bizony az emberi beszédnek is van teremtő ereje. Az emberi beszéd abban megvan a hatalom arra, hogy például egy indulatot lecsendesítsen. Az emberi beszédben megvan a hatalom arra, hogy indulatot továbbfokozzon. Így van? Hogy hogyan reagálok, hogyan szólok, az meghatározza, hogy merre mozdul el az adott élethelyzet. Tehát lehet látni, hogy igenis a teremtettségünket mutatja, az Isten képességünket mutatja az, hogy szavakban kifejezhetünk dolgokat, és teremtő erővel bír a szó. Na most azért ez egy félelmetes dolog is. Tehát ha ebben igazán őszintén belegondol az ember, hogy amit kimond, annak van teremtő ereje, tehát létrehoz valamit, ami eddig nem volt, tehát elvetem azt a szót, és valami ki fog kelni, lehetem azonnal. Hányszor volt olyan, hogy az ember mondott valamit, és évek múlva mondták neki vissza, te annyira fontos volt nekem, amit mondtál. Olyan jól esett. Tehát el sem tudod képzelni, hogy milyen sokat jelentett nekem az akkor. Tehát lehet látni, ugye, hogy mondtam valamit, és ez olyan erővel bírt a másik lelkében, szívében, hogy valamit létrehozott. Tovább segítette, megbátorította. De olyan is lehet, ugye, hogy mondunk valamit, és mondja a másik, hogy figyelj, tegnap azt mondtad, hogy nagyon megbántottál vele. És milyen döbbenetes dolog, hogy napok múlva is ott van valami az ember szívében, lelkében, amit létrehozott a beszéd. A Biblia azt mondja, Mózes első könyve első rész 11-12-es versében, aztán ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet, magvakat, hoz gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön, és úgy történt. Hajtott a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van, és látta Isten, hogy ez jó. Nagyon fontos tanítás. Tehát a beszédünk hordoz magokat. Az előző példákra gondoljunk. Jó magokat is hordozhat a beszédünk, és rossz vagy gonosz magokat is hozhat. Volt már olyan igaz, hogy valakin éreztük, hogy amikor sikereket értünk el, őszintén örült velük. Igaz? Jól esik, nem? Amikor valakivel megoszthatod az örömödet, és örül neked. És olyan is lehet, hogy volt már érezted, hogy a keserű irítség majd megveszett tőle. Láttad az ábrázat, hogy jaj, de jó, de olyan volt, mint aki citromot evett, de nem is egyet, hanem egy kilót. és láttad és érzékelted, hogy nem őszinte, hogy rossz indulat van, mert látjátok tehát, hogy igenis a beszédben van életerő. Létrehozom, olyan, mint a mag, amit az Isten teremtett világában, ennek rendjében tanít nekünk a Biblia. A szó és a beszéd, tehát Isten képességünkből fakad, azt mutatja, és teremtő erejéből fakadóan felelősséggel is jár. Hogyan használjuk a beszédet? Amikor Isten igének értékrendjéhez igazodva szólunk, azt áldott beszédnek nevezzük, amelynek jó gyümölcse lesz, méghozzá a mi életünkben is, de azoknak életében is, akik hallgatják. Erre azt mondja az Isten, hogy látta Isten, hogy jó. Mi is történik ilyenkor? Amikor Isten igével együtt szólunk, tehát Isten igé értékrendje szerint beszélünk, jó magukat hintünk a beszédünkkel, mi történik ilyenkor? Isten szelleme bennünk azt mondja, hogy jó. És betölt bennünket az Isten békessége, tehát megvetettem az ágyamat, és nyugodtan fogok lefeküdni. Amikor Isten igével ellen szólok, akkor is, ha nem ismerem a Bibliát. Mert ezek szellemi törvényszerűségek, ezek nem csak hívő emberek életében működnek, mivel a teremtés mindenkire vonatkozik, és az Isten mindenkinek életet adott. Azt is, aki hisz benne, annak is, aki pedig nem hisz benne. Tehát ez egy szellemi törvény. Tehát amikor rosszul beszél valaki, gonoszul beszél, vagy irigységgel átjárva beszél a szavaival, akkor ebben ugye megjelenik a lelkiismeretében a háborgás, a zaklatottság érzet, az űzöttség érzet, és úgy érzi, hogy hiába mondott minden tücsköd bogarat a másikra, akkor is rosszul érzi magát. Pillanatnyilag lehet a haragjának kiöntése ad egy megkönnyebbülést, de aztán végül pedig egy háborgás van a lelkében. Mert nem tudja Isten azt mondani rá, hogy látta Isten, hogy ez jó. Tehát a beszédünknek a gyümölcse, az megjelenik a szellemünkben, a szívünkben, a saját lelkünkben is. Békességben vagy háborgásban. Az Isten igével együtt való szólás, Isten igének értékrendje szerint való beszéd. Arra azt mondja Isten, hogy látja, hogy az jó, ebben békesség van, az Isten igéje elleni beszéd pedig, a gonosz beszéd pedig háborgást, bosszúvágyat, haragot, gyűlöletet táplál az ember lelkében, szívében, szellemében. A szavak kétélűek. Ezt is érdemes megtanulnunk és megértenünk. A Biblia szóra, hogy az Isten szavára, és így az Isten képűségre alapján teremtett ember számára is igaz ez, hogy az emberi beszéd is kétélű. Nézzük meg a zsidókhoz írt levélben erre az igénket, Zsidó 4.12-től, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál. És háthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és feletlenező szemei előtt, neki kell majd számot adnunk. Tehát még a Bibliát olvasod, vagy hallgatod Isten igét most is, Isten megítéli az embernek a gondolkodását, az érzelemvilágát és a szívét. Az ember valójában, amíg a Bibliát olvas, saját magával találkozik. Hogy aztán találkoztasson a megbocsátó Istennel. Mert a saját magunkkal találkozni néha megrázó élmény. Emlékszem drága apósomra, ugye elváltak, és nagyon sok gonoszság követett el a családba, de amikor megtért, akkor elkezdett mindenkitől bocsánatot kérni, és azt mondta, én rontottam el az életemet, és a családomat is tönkretettem. Mikor találkozott az élő Istennel, Istenek igéjével, akkor már magával találkozott. És meg tudott gyógyulni az élete, és a kapcsolata is meg tudta gyógyulni. Isten él dicsőség ezért. De szavak kétélűek. Kétélű éles kard, azt mondja az Isten igéje. Tehát amikor, amit beszélek, az nem csak a hallgatókra van hatással, hanem bizony visszahat az én életemre is. Csak gondoljunk bele, amikor egy munkai környezetben egyszer kérdezte valaki tőlem, hogy olyan gonosz az a másik, és azt utálok, és megcsinálom, és akkor mi a véleményed? Na az én véleményem az, hogyha még itt akarsz dolgozni, akkor ezt ne csináld. Ha nem akarsz itt dolgozni, akkor nyugodtan. De miért mondod? Hát azért, mert 8 órát leszel vele minden nap. És saját magadat fogod büntetni. Tehát ezzel a viselkedéssel te fogod magad végtelen rosszul érezni minden nap a saját munkahelyeden. Mondom, menjél haza, gondold ezt végig. Másnap visszajött, azt mondta, igazad van. Itt akarok dolgozni, inkább elrendezem a dolgot. Mondtam, hogy két élő. Elszabadult. A Biblia beszél, tehát a szavainkról, mint a vetésről, és amit elvetünk, tehát amilyen magot vetünk, amilyen beszédet vetünk, annak az aratásáról is beszél. Javaslom a példabeszédek könyvét mindenkinek olvasni, rengeteg bölcsesség van a példabeszédek könyvében az élethez. A példabeszél 13.2.3-ban a következő van megírva. Amit mond az ember, annak gyümölcsével lakik jól. A hűtlenek mégis erőszakra vágynak. Aki vigyáz a szájára, megtartja életét. Aki feltátja száját, arra romlás vár. Majd a 18.20. Amit mond az ember, annak gyümölcséből fog jól lakni a teste. És amit beszédeterem, azzal kell jól laknia. Gondoljunk végig az eddig hallottakat, meg az életünket, hogy milyen nagy igazság ez. Hogy amilyen szívvel, lélekkel, céllal beszélek, az meg fogja határozni, hogy milyen dolga, hogy fogom érezni magam a bőrömbe, a családomba, a házasságomba, a szomszédokkal. Milyen hamar össze lehet veszni egy szomszéddal? Így van? Hallottam olyanokról, akik 20 centi föld csíkért, mert a kerítés alá került, generációkon keresztül gyűlölték egymást. Vagy két örökölt köcsögért, bocsánat, hogy csak direkt sarkítok, egymás torkának esnek. Én öröklöm. És az elhúny szerettük sírja felett, egy életre összevesznek. Mint hogyha számítan egyébként. Mert lehet több is van neki otthon, nem is kell neki ez a köcsög. Csak hogy ne legyen az övé. Igaz? És akkor mondunk tücsköd, bogarat, és egyszerűen elkezdjük magunkat rosszul érezni a bőrünkbe, elkezdjük aztán igazolni magunkat, keressük a tábor, tábort gyűjtünk, akkor te velem vagy, ha vele vagy, akkor gonosz vagy. Ilyen a pártoskodás belőle, és rombolunk, pusztítunk. Még egy nagy vonuló gesztus, az elengedés, hosszú távon tud gyümölcsözni az ember életében. Egyszer összeszólalkoztak munkahelyen két ember, és azt mondta a másiknak, te figyelj, ne csináljuk ezt. Hát többet vagy vele, mint a feleségedbe. Hát gondolj bele, ébren többet vagy vele, mint a feleségedbe. Hát szükségünk van egymásra. Hát nem jobb, ha segítünk egymásnak. Igazad van. És nem csúnya verekedés lett belőle, hanem együttmunkálkodás. Együttműködés. A római levélben azt mondja az írás, a másik rész 9. versétől, ugye a szóból és abból fakadó tettekre vonatkozóan, gyötelm és szorongás lesz része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsőként, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is, vagyis nem zsidónak. Mert Isten nem személyválogató. Tehát lehet látni, hogy az Isten rendje, törvényszerűségei, függetlenül attól, hogy milyen származásom van, igenis működnek az életemben. De mint mondja az írás, mivel a zsidók kapták a kijelentést először, ezért a felelősségük nagyobb. De nem kisebb a pogányoké sem. Akik úgy kezdték követni Jézus Krisztus, hogy nem zsidó hátterűek. Péter, az apostol azt mondja az 1 Péter 3.9-ben, figyeljetek, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást. Hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot, az a család gonosz pár perpatvarkodó beszédet, vagy ravasságot, csibészséget, mert a hazug embert hamarabb utol lehet érni, mint a sánta kutyát, ugye? Akkor ne csibészkedjünk, ne zsiványkodjunk, nem mondjuk az igazságnak csak a felét, mert azt úgy hívják hazugság, hanem mondjuk a valóságot is. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. mert az Úr szeme az igazokon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig, az haragja, a gonoszt cselekvők ellen fordul. Adja meg az Úr, hogy megszívleljük, hogy óvjuk a nyelvünket a gonoszságtól, álnokságtól, hanem szóljunk áldást az emberek életére, és mondom, azt mondja az írás, hogyha felháborodik a lelked, gondold végig, és már a fekvő helyre nyugodj meg. Egyszer kaptam egy SMS-t. Szabadságon voltam. Írtózatos kitolás volt benne. Tehát nagyon csúnya dolog volt, amit csináltak. Hát nehéz volt elaludni. Fortyogott a lelkem. Háborogott a lelkem. Igazságtalan, jogtalan, gonoszság. Majd én megmutatom, odavágok. Na, kidühöngtem magam. És azt mondja az írás, hogy gondolj végig fekvő helyeden, és még idejében hagyd abba. És hála az Istennek, hogy el tudtam engedni. Tényleg jogtalan, meg útra gonoszság volt, amit tettek, de elengedtem. És nem kezdtem balhét. És Isten nagyon rövid időn belül kárpótolt engem. Veszteség nem ért más forrásból, de Isten gondoskodott róla. Mert az én igazságom Istennél van. És Isten az igaz bíró. És nem lettem volna előrébb, összeveszek mindenkivel ott, ráborítom az asztalt. Milyen jó lelki pásztor lettem volna. Ez egy igazi hívő. Így kell, borítsd rá az asztalt. Hadd érezd a törődést. De milyen nagyszerű dolog az, hogy az ember van hova menjen a saját zaklatottságával, és azt mondja, hogy őrzöm az ajkamat, hogy ne szóljon gonoszságot. A Szentlélek ereje által. Isten megítél bennünket minden kimondott szóért, ha csak meg nem térünk. Tudtátok, hogy a végén lesz egy elszámolás, és minden kimondott szóért felelünk? Emlékeztek rá, miket beszéltetek? Hát biztos mindenre nem. De azt mondom nektek, Isten pontosan tud mindent. Nézzétek, mi van leírva. Viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre, mondja a képmutató vallásos embereknek Jézus. Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Szóval volt egy balesetem, és a rendőr jó haverja volt annak, aki okozta. És én mazsula voltam. Zöldfülű. És behúztak a csőbe. Megkérdezte a rendőr, hogy elkerülhette volna a balesetet. Hát jó keresztény vagyok, hát biztos mondom, hát gondolom, még 25-ször is benézhettem a tükörbe. És az rendőr leírta. És hiába záróvonal engem csaptak el, és nekem jöttek 120-szal. Mivel azt mondtam, én mazsula, hogy elkerülhettem volna, mert hát jó keresztény vagyok, ugye? Hát persze, biztos 40 szemében nézek a tükörbe, lehet észrevettem volna, hogy 120-a jön valaki kanyar után záróvonalba. És engem marasztaltak el. Mert szavaid alapján marasztalnak el, nem így van a bíróságon? Tesznek vallomást, és akkor amit mondasz ott, és ami a vallomások, a tanúvallomások vannak, azok a szavak fognak meghatározni dolgokat. Így van? Kőkemény, ezt mondja a Biblia, pont így lesz a végén is. A szavaink alapján mentenek fel, vagy marasztanak el bennünket. Na de ne ezzel fejezzük be ezt a részt, mert a Biblia azért mond nekünk kicsit biztatóbb dolgokat is, mert a végén még mindenki elkárhozik, akkor minek az a szép mennyország. Bizony, mondom néktek, mondja Jézus, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, az az élő Istenben, és Jézus Krisztusban az ő fiában, annak örök élete van. Figyeljetek, sőt, ítéletre sem megy. Ítéletre sem megy. Hanem átment már a halálból az életbe. Egy gyenge halleluja? Halleluja, dicsőség azonnak. Gyakoroljátok a halleluját, mert a mennyben van, le van írva. Ugye a mennyben az angyalok hallelujáznak. Ez egy fontos szó. Mondja a brazil barátom, hogy találkoztam kint az Egyesült Államokban, azt mondja, tudok három szót magyarul. Mondom, melyik az a három szó? Azt mondja, ámen. Halleluja. Coca-Cola! No, perfekt vagy. Fernando, perfekt vagy. Perfekt vagy magyarul. Milyen csodálatos dolog, hogy az Isten kegyelmet ad. Jogosan ítélne bennünket el a szavaink alapján, mégis azt mondja, hogy meghalt az én fiam a ti bűneitekért. Ha hisztek ő benne, tisztára most titeket az ő szent vére. És igaznak fogad el titeket az Isten, azaz nem tulajdonít nektek bűnt. A megigazítás pedig bibliai fogalom, az azt jelenti, hogy Isten azt mondja rád, nem vagy bűnös. Nem csak így, hogy megbocsátottak a bűneit, hanem azt mondja, nem vagy bűnös. Ezért lehet közösségünk az élő Istennel. Áldassék az ő drága szent nevét. Nézzük a döntéseket. A döntéseket én egy lejtőhöz hasonlítom. Olyanok a döntések, talán ez is egy kép, amit kivetítenek. Úgy kell elképzelni a döntés, hogy amikor egy golyót a lejtő tetején elengedsz, az a döntésed. A lejtő meredeksége mutatja azt, hogy milyen súlyú a döntés, és a lejtő hossza pedig azt mutatja meg, hogy milyen időszakra határozza meg az életedet, az a döntés, amit meghoztál abban a pillanatban. Hozzuk közel. A pályaválasztás egy fontos döntés, igaz? Többen most iskolaválasztásban vagytok, felvételiztetek, és talán most ez a sorrendváltoztatás, igaz? Jól tudom, középiskolában. Most sorrendeztek. Mennyire fontos dolog, hogy hol fogod eltölteni a következő 3-4 évet? Milyen szakmát fogsz tanulni? Igaz? Be fogsz iratkozni egy iskolába, fogsz tanulni valamit, és ez meghatározza az életednek egy szakaszát. Nem az egész életedet, mert szakmát lehet váltani. Viszont amikor megházasodsz, és akkor jó el lesz engedve, ugye az egy életre meghatározza, akkor is elválsz. Az emberek azt hiszik, hogy kiszállnak belőle, ha elválnak, de ha van gyerekük, vagy van már egy másik társ, ha új lesz neki, neki akkor is volt egy másik. Ki volt ez? Hát a volt férjem. És az ki volt? Hát az meg a... Ez ki volt? Ugye? Tehát a házassági döntés egy életre határozza meg az ember sorsát és életét, és ha az rosszul sikerül, akkor onnantól kezdve batyúval megyek be a következőbe. Még ha egy válás után újra házasodok is, már azt el kell fogadja a másik ember, hogy nekem már volt egy házastársam. Tehát meg fogja határozni az egész életemet. Ha meg együtt maradok azzal, akivel összeházasodtam, halleluja, akkor is. Mert nem véletlen szoktuk úgy esketni a házaslandókat, hogy egészségében, betegségében, jó napokban és rossz napokban. Hűséges maradok hozzá. Mikor jó paszban van, meg rossz paszban, ugye ezt is jelenti. Akkor is hűséges maradok hozzá. Döntések. Vannak tehát kis jelentőség és nagy jelentőségi döntések. Két ige helyet hoztam ehhez. A példabeszélyek 13:10-et, nézzétek. A kevésségből csak cívódás lesz. De a tanács megfogadásában bölcsesség van. Dönthetek úgy, hogy hallgatok a bölcsre, és dönthetek úgy, hogy elvetem a bölcsességet, és nem figyelek az Isten igére, vagy a nálamnál bölcsebb emberre. Ez egy döntés, meghatározza a folytatást. A római levél 14:22-től azt olvassuk, de azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni magát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, ugye itt a bálvány áldozati hús kérdésére is foglalkozik Pál, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem istenelti bizalomból fakad, az bűn. Döntéseinket tehát milyen nagyszerű, ha együtt járunk Krisztusban az Istennel, meg tudja határozni az a bizalom, hogy Isten vezet bennünket és tanácsot ad. Nézzük a tetteket. Néhány igét hozok csak ehhez, és talán pár mondatot fogok mondani, az igék magukért beszélnek. Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit. Tücsök és a hangya meséje. Ugye? Nem pont erről szól? Hát tücsök hegedült, és akkor jött a tél, nem volt mit enni. Tehát mit jelent ez? Hogy felelősséggel éljük az életünket. legyünk szorgalmasak. Mert azt tudja megáldani az Isten. A lustaság, a restség nem dicséretes. Aztán a Mózes első könyve 26:12. Izsák vetett azon a földön, ellenséges földön egyébként, és a szárasság elnére, viszontagság elnére százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Na, a vidéken ezért nem voltak ateisták. Egy vidéki ember, amikor belevetette a földbe magot, mondok, ez csak le tudta venni a kalapot, és megállt a föld szélén, és azt mondta, mennyi atyám, adj rá esőt. Mert egyébként a szárazföldre nem kell ki a mag. Ugye? És aztán azt lehetett csinálni, mert ki lehetett menni a földre, és lehetett nézni, hogy már kibújt-e. És aztán néztük, hogy nőtt-e egy kicsit. Aztán menni kellett aradni. Vagy hát kapálni ugye először még, mert a gaz is kinőtt. Pedig azt nem vetettük. Például beszélek 22:8, aki álnokságot vett, bajdarat, és megsemmisül haragjának botja, a gonoszsága. A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek. Jó indulatú, jósággal tekint a másik emberrel. Segítőkész lélek. És a Hóseás könyvében azt olvassuk a 10:12-től, vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget adtok. Figyeljetek, szántsatok föl új szántóföldet, tehát valamikor változtatni kell. Úgy elrontottam az életemet, hogy kezdjünk újra, tegyük rendbe. Beszéljük meg, öntsünk tiszta vizet a pohárba, tisztázzuk ki a dolgokat, és kezdjünk egy újat. Akárhány éves is vagy, Istennek drága, jó örömhíre, hogy lehet újat kezdeni. Lehet újat kezdeni. Lehet változtatni. Hogy ne vess olyan dolgokat az életedben, amit látod, hogy tönkretesz téged. Ne csináld tovább. Hagyd abba. Mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön és hullatja rátok az igazság esőjét. Bűnösen szántottatok, álnokságot arattatok. Ettétek a hazugság gyümölcsét. Bizony a magad tetteiben, és sok harcosodban bíztál, azaz magabízó ember voltál, ezért jutottál, odavétottál. És akkor a nevelés, és valószínűleg, hogy ma ezzel be is fogom fejezni, néhány gondolat a nevelés témaköréből. Ehhez hozok fogalmakat, ami a pedagógia, világi pedagógia, pszichológia fogalomtára, és megpróbáltam írni egy szentírás szerinti megfogalmazás is magára a nevelésről. Nézzétek, világi pszichológia, pedagógia így fogalmaz a nevelésről. A nevelés, érdekes ez, az a céltudatos családban, iskolában folyó tevékenység, amely arra irányul, hogy a felnövekvő nemzedéket a társadalom hasznos tagjává formáljuk. Ugye ez egy fogalom. Tehát mindig ugye az oktatás, így, az iskolai oktatás mindig az adott kurzus érdekei szerint történik. Mert az adott társadalomat kell nevelni. Persze a pedagóguson sok múlik, de a tanmenet, a tanrend, a összeállításánál mindig az érdekek vannak. Ha kell sok szakmunkás, akkor az lesz nyomva. Ha sok mérnök lesz, kell, az lesz nyomva. Így van? Nem így van. Ezt hívják oktatás politikának. Tehát valószínűleg, hogy nem biztos, hogy ez kell nekünk befogadni a nevelésre, úgy, mint igazságot. De hát ez van. Mert ebben a világban élünk. Másik gondolat, figyeljetek, a nevelés olyan tevékenység, melyen valaki úgy kíván hatni a másik személyre, másikra, vagy másokra, hogy azok optimálisan fejlődjenek, erősödjenek abban, amelyet a nevelők jónak tartanak. És maradandóan változzanak abban, amit nem tartanak jónak. Igaz, nem? Csak az a kérdés, hogy amit jónak tartanak, jó-e? És amit nem tartanak jónak, az rossz-e? És ma ebben a vegyes vágott világban aztán minden van, ami jön a csövön. Tehát valószínűleg, hogy a Biblia értelemben, mint családi nevelés, nem ezt kell befogadnunk. Vannak benne igazságok, de nem az igazság. Következőt fogalmaztam én meg a Szentírás alapján. Isten igéjének és az Isten iránt való szeretetből fakadó igének a megélésének példájára épülő tanítás. Tehát Isten igének az Istenétől szeretetből fakadó megélése példájára épülő tanítás, tehát már a tanítás mögött ott van a tanító példaadó élete. A példaadó élet. Értelmes, elmagyarázott és életkornak megfelelő határok felállítása, valamint azok bölcs és következetes betartatása. Tehát más határokat állítunk fel egy 3 éves gyereknek, meg egy 16-nak. Ezt nem jó összekeverni. Mert abból csúnya botrányok lesznek. A nevelés elsődleges szintere a család, és nem az intézmény. Az elsődleges szintere a család. Felelőse pedig, figyeljetek, az egymást jól kiegészítve és támogatva együttműködő szülők, az apa és az anya. Ezek is fontosak, igaz? Hogy támogassuk egymást, és működjünk együtt. Két ige, példabeszédek 22:6. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, figyelj, még ha megöregszik, akkor sem tér el tőle. Ez sikeres, nem? Tehát valami olyat sikerült átadni, ami meggyőződésével a gyermeknek. Idős korában is emlékszik. Én is idéztem apámtól, igaz? Jó apámtól. Tehát valószínűleg jól nevelt, igaz? Mert máj napig megemlékeztem róla, hogy 500 métert kapáltunk, meg ne nyújtózkodj tovább. Már mínusz 10 centi. Nem? Példabeszédek 27. Fethetetlenül él az igaz, ez a példaadásra vonatkozik, míg a fiai is boldogok lesznek, nézzétek. Tehát oda élte az igaz a gyerekei elé azt az életet, amely tetszik az Istennek, és a fiai is még boldogulni fognak. Nevelési stílusok, ugye ezzel foglalkoznak, aki ezzel olvasott, Diane Baumlidot, az ő nevét biztos, hogy hallotta, ugye 3 nevelési stílus fogalmaznak meg. Érdemes egy kicsit elgondolkodni rajta, mert ez határozza meg gyakorlatilag a nevelésre alkotott gondolkodás volt ma a világban, és érdemes mellé tenni egy kicsit a befolyás vagy kontroll témáját, amiről pedig a Biblia beszél, hogy milyen arányban kontrollálom a gyereket, milyen arányban szeretem, milyen arányban követelek meg határokat, azok észszerűek legyenek, de legyen meg a szabadság is. Szóval ennek a dinamikája, amit a Biblia a nevelésre tanít, érdemes ennek a szűrén keresztül megnézni, hogy mi is a nevelés és módokról a pszichológiának és a pedagógiának a tanítása. 3 típus tehát, az irányító, a tekintélyelvű, vagy az engedékeny. Nagyjából ezekbe besorolható az, ahogy neveljük a gyerekeinket, vagy ahogy neveltek bennünket. És ennek vannak aztán következményei az életünkre. Az irányító nevelési stílus azt jelenti, hogy gyermekkel szemben támasztott magas elvárások jellemezte nevelési stílus, amit azonban inkább a következetesség, mint sem a büntetés mozgat. Az irányító más néven megkívánó szülők úgy próbálják irányítani a gyerekeiket, hogy elmagyarázzák a szabályokat és döntéseiket, és azokat meg is vitatják a gyerekekkel. Nyilván életkornak megfelelően. Értitek? Szóval egy ilyen gyereknél még nem vitatjuk meg, lefekszel vagy nem. De azért lehet például azt mondani, hogy még egy fél órát játszok vele inkább, mint ahogy kínlódunk, ugye? És kicsit elfárasztom. Vagy játszótér után megyünk haza. Tehát, hogy ebbe lehet bölcsesség. Tehát megvitatja a gyerekekkel. Készek arra is, hogy figyelembe vegyék a gyerekek nézőpontját, ha nem mindig fogadják is azt el. Az irányító szülők az egyéni, független viselkedést ösztönzik, tehát felnevelni igyekeznek a gyerekeiket. Érettségre igyekeznek nevelni. Tekintélyelvű, vagy autoriter, nevelési stílus. Figyeljetek, konformitásra és az engedelmességre nagy hangsúlyt fektető nevelési stílus. Tehát az alkalmazkodási kikényszerítik az alkalmazkodást, az a stílus lényege, hogy mindenki a szabályoknak feleljen meg. Persze, amit én felállítottam. A tekintélyelvű szülők saját standardjaik alapján alakítják, kontrollálják és értékelik a gyerekek viselkedését. Ezek a standardok abszolútak, nem veszik figyelembe a gyerekek igényeit. A szülők elvárásai a gyerekekkel szemben magasak, és nem tudják tolerálni, ha a gyerek viselkedése nem felel meg az elvárásnak. A gyerektől engedelmességet követelnek, elvárják a tekintély tiszteletét, nem nyitnak vitát a szabályokról, büntetéssel vagy fenyegetéssel irányítanak. Nagyon sokáig egyébként ez volt az oktatási rendszer jellemző Magyarországon, poroszosnak hívják egyébként. Nagy élmény volt Angliában nekem, hogy megnéztem az általános iskolát, és akkor láttam ilyen 8 szögletű asztalokat. És akkor az körbeültek, tehát csoportot képeztek. Aztán, amikor nyelvet tanultak, akkor mindenki leült a szőnyegre a tábla alá. Ez így mindenki egyenruhában járt, és mindenki reggel is tisztelte ezt az életét, sorba mentek a gyerekek, de a tanításnál megvolt az a fajta mozgás, meg szabadság, ami a mai gyerekeknek is szerintem fontos. Nagyon különleges volt ezt látni. A fegyelmezettséget, a rendet, a hagyománytiszteletet, ugyanakkor meg a gyermekhez igazított, gyermek életkorához igazított nevelést, tanítást. Nézzük az engedékeny stílust. Az engedékeny szülők kevesebb határozott korlátozást gyakorolnak, mint a más szülők. Nagy szabadságot adnak a gyerekeiknek, hogy maguk határozzák meg a programjaikat, időbeosztásukat, és sokszor megvitatják velük a családi döntéseket. Viszonylag keveset követelnek a gyerekeiktől, kevéssé követelik meg a magas teljesítményt a gyerekeiktől, és az életviselkedés sem várják el olyan mértékben, de egyébként gondoskodók és kommunikatív szülők. Érdekes, hogy egy ilyen engedékeny nevelési stílus mellett milyen gyerekek nőnek fel. Egyébként ma ez a mainstream. Tehát ez a gondolkodásmód van. Ezért van annyi lelkisérült és bizonytalan lélek, mert nem tanultak meg értelmes határokat betartani. És szabadjárónak engedve, és teljesen bizonytalansággal. Annyi frusztrált ember, mint most, amit termelt ez a fajta gondolkodásmód, nincs a világon. Ennyi énképzavaros. Önértékelési problémával küzdködő ember, mert ugye mondja a gyerek, hogy kicsim, hagyd már abba, hát muszáj, hogy kikapjál. Azt mondja, értsd meg, szükségem van rá. Lesz ennek egy szülő. Tehát milyen érdekes, hogy egy gyerek biztonságban érzi magát, átlépi a határokat, és annak van következménye. És azt üzeni a gyereknek, hogy törődsz vele. Hogy fontos neked. Hogy foglalkozol vele. Teljesen más, mint amit egyébként most próbálnak az ember torkára nyomni. Hozzáállásunk következményekkel jár. A gyermek lelkében komoly feszültséget kelt, ha a szülők egymásnak ellentmondóan igyekeznek nevelni őket, vagy a megkövetelt elvárások, ugye, igazságtalanok, illetve a szülők életpéldájából nem következik. Ezt szoktam mondani, hogy az apa sörrel a kezébe, tévé előtt szívja a cigit. Ne cigizd, ne így áll! Mert az rossz. Sarkítom, de számtalan más példa juthat eszedbe. Mert a példa mindig erősebb, mint amit mondunk. Feszültségforrás az is, ha határok nem észszerűek, a gyerekeknek megszabott határok. Vagy nem az életkorhoz és az elvárható felelősség szinthez igazítottak. Ugye, vagy túl sokat engedek a gyereknek, pedig nem tud élni vele, hogy a helikopter szülők mindig ott repkednek a gyerekre. Jaj, ettél, ittál, kakáltál. Könyörgöm, 16 éves. Hát már csak el tudja dönteni, hogy éhes vagy nem, ha eddig nem sikerült. Idáig felnevelni, akkor valamit nagyon elszúrtatok. Tehát, hogy meg kell ismerni, ha a gyerek már nem pelenkás. Megint csak sarkítottam, hogy helyezzétek be magatoknak a saját élethelyzetben. A gyermekben belső feszültséget majd lázadás vált ki az is, amikor az észszerűen és biblikusan kijelölt határok áthágásának nincs arányos következménye. Vagy állandóan változtatjuk a határokat. Vagy nekünk kellemes, mert nem akarunk fegyelmezni. Vagy a szülő igyekszik ezen következményektől megkímélni a gyermeket, vagy megvédeni, vagy kimenteni. És nem engedi, hogy feleljen azért, amit tett, és abban segít neki, hogy azon túl legyen. Lázadás lehet benne, nyilván kontrollálásból ellen érzésként szintén lázadás nőhet ki. A gyermek kiegyensúlyozottá válik, ha a szülők szeretetből fakadó életpéldája alátámasztja azt, amit tőle megkövetelnek, a határok áthágásának felelős szeretetből fakadóan, de arányosan következménye van, fegyelmezés. Az ilyen nevelés biztonságot ad a gyermeknek, és elősegíti az erkölcsi, valamint az érzelmi fejlődését is. A családi nevelést hatékonyan támogatja a biblikus értékrendben élő gyülekezet közössége, amelyhez aktívan csatlakozik egy család. Tehát, hogy az a közeg, ahol van, azt az értékrendet képviseli, és sok példát látnak a gyerekek. Nagyon felerősíti a szülői nevelést. Mit tegyünk, ha elszúrtuk? Lehet, hogy valaki elszúrta egyébként. Hát én is valamit másképp csinálnék, de hát így jártok. Már a gyerekeink. Ismerd be Isten előtt, és a gyermeked előtt is konkrétan mit rontottál el. Ez az első lépés. Isten előtt és a gyereked előtt ismerted el, ismerd, hogy elszúrtam. Bocsáss meg. Imádkozz, hogy az Atya tökéletes szeretetével és fegyelmezésével hozza helyre gyermeked életével, amit elrontottál, vagy elrontottatok. Ez pedig nagyobb gyerekek életében a megtérés és újjászületés által válik elérhetővé. Ott már nincs mit. Tehát már elment a hajó. Egy 16-18 éves gyereknél már ott már hiába emberkedsz. Ott már a gyümölcs jön. A nevelésnek a gyümölcse köszön vissza az életéből. Tanulmányozd a Bibliát, és figyeld meg, hogyan nevel és fegyelmez a mennyei atyánk. Ezeket a megértett igazságokat igyekezz beépíteni a nevelési gyakorlatodba, vagy gyakorlatotokba, amíg nem késő. És még beszélhetnénk Levinnek a vezetés elméleti modelljéről, ugyanez egyébként, ez a ráhagyó, ez lezész fel, és az autokratikus, vagy a demokratikus vezetés, vagy nevelési stílus. Nagyon hasonló az előbb elmondottakhoz, pár aránybeli vagy árnyalbeli különbség van. Ezt ugye alkalmazzák a menedzsment vezetés elméleti területen is, és családra is alkalmazzák, mint nevelés elméleti gondolkodásmód. És akkor egy igét szeretnék a végén olvasni, a János Evangélium a 3. rész a 36. verséből. János Evangélium a 3. rész 36-os verse. Figyeljetek! Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Én azt kívánom nektek, mindannyiunknak, magamnak is, hogy bízzunk Jézus Krisztusban, aki annyira szeretett bennünket, húsvétkor nem sokára ezt ünnepeljük, erre emlékezünk, hogy emberré lett, bűnt nem ismerve a mi vétkei miatt szenvedett, meghalt a kereszten, és emlékeztek, hogy imádkozott? Atyám, bocsáss meg nekik, annyi butaságot csináltak. Nem tudják, mit cselekedtek. Az Úr Jézusnak az utolsó szavai közül egy imádság volt, érted? Megértem. Ne legyen hiába. Mert utolsó szava pedig így hangzott a mi Úrunknak. Elvégeztetett. Kész van. A Messiás eljött, a szemverő Messiás meghalt a bűneinkért, de harmadnapra dicsőségesen legyőzve a halált, feltámadt és él. És aki hisz ő benne, nem hal meg soha. Amen.